Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Elkezdtünk a balti államokba kalandozni e héttől kezdve, és ennek a első gyöngyszeme Litvánia lesz. Gerendi Zoltán van a vonal túlsó végén, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Akkor a célkeresztben Litvánia, tehát kicsit bezzeg ország.
Így van, jó reggelt, sziasztok! Hát most megyünk szépen északra tovább, tehát Lengyelországtól keletre vagyunk, ez egy kis ország, durván 65 ezer négyzetkilométeres, jelenleg már csak 2,8 millió ember lakja, korábban 3,6 millió voltak, hát itt az elvándorlás az úgy tűnik, hogy elég jelentős. Ez a lehető a térségnek is a problémája egyébként, mert ugye ők Lengyelországtól keletre vannak, tehát határosak Lengyelországgal, Kaliningráddal, ez a volt Königstadt, amelyik ma egy orosz terület és egy hatalmas ilyen katonai kikötő, aztán Belorussziával jobbról, és északról pedig Lettországgal, és a fölött van Észtország, tehát ezt a három országot nézzük most meg. A történelmük egyébként nagyon hasonlít a lengyel történelmhez, részben közös is egyébként, tehát egy több mint ezer éves országról van szó, amelyik aztán egyesült Lengyelország, illetve nem egyesült, mert ilyen közös uralkodás volt, és aztán azt a történelmet együtt gyakorlatilag végigélték, beleértve a határmozgásokat is, tehát ők ugyanúgy, hogy lengyelek elvesztették az önállóságukat, és 1918-ban kapták vissza a függetlenségüket. Ez olyan sokáig nem tartott, mert 40-ben elfogalták az oroszok, majd 41-ben a németek, aztán 44-ben megint az oroszok, és aztán hát egy gyakorlatilag 1990-ig nagyjából így is maradt, akkor lettek függetlenek. Az EU-ba gyakorlatilag 2004-ben léptek be a NATO-ba és az Európai Unióba is. 2015-ben bevezették az eurót is, és hogy a múlt heti adásodik is visszakcsatolás legyen, az OECD-be 2018-ban léptek be. Most az ország földrajzilag olyan nagy potenciállal nem rendelkezik, tehát a balti-tengeri kikötői lehetőségei azok, ami talán jelentősebb, hogy egyébként egy viszonylag lapos országról van szó, amelyiknek a legmagasabb pontja 300 méter. A lakosság méretében adódóan a fővárosuk is 500 ezer lakosú, Vilnius, a Kaunas a második legnagyobb város, az 300 ezer. Most a gazdaságuk olyan érdekes módon, tehát ugye a balti államokat mindig nézegetjük, és mindig egyfajta ilyen fejlődési mércének tekintjük. Ők azért ebben nincsenek annyira élen, sokkal inkább hasonlítanak egy picit ránk az erős feldolgozóiparukkal, élelmiszeriparukkal, erős logisztikai tevékenységükkel, és hát azzal a fajta tudományos hátterükkel, ami még az orosz időszakból van, tehát a lézeriparból és egy picit a rakétatechnológiákkal is ők komolyabban foglalkoztak. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez az ország azt a fajta észimidzset azért még nem teljesen egészen képviseli. A digitalizációban is elindultak, de messze nem olyan erősek, mint az északi szomszédjaik, és egyébként ennek megfelelően az adórendszerük sem olyan speciális, mint majd később fogjuk látni a többi országban. Az ő rendszerük gyakorlatilag ennek ére egyáltalán nem kedvezőtlen, tehát emiatt is vannak nagy beruházásaik, de pár példa, hogy például az ő most a Continental telepített oda 1000 emberrel, ami egy nagy beruházásnak számít, gyártóüzemet, elektronikai üzemet, de például az ő bútoriparuk nyilván itt a környék, tehát a mezőgazdasági, tehát a faipar miatt a bútoripar igen jelentősük, mint ország, az IKEA a negyedik legnagyobb beszállítója világon. Tehát azért itt vannak olyan iparágok, amelyek elég nagy volumen termelnek, de mégsem az a nagy high-tech ország. Nyilván az ipar 4.0-as irányba ők is elindultak, de ez még ugyannyira nem látszik. Ami érdekes az adórendszerükben, hogy így végigpörgetve, az a társasági adójuk nem rossz a környékhez képest, tehát 15%, ez egyébként a balti államok között sem rossz, és a kisvállalkozóknak van még egy ennél alacsonyabb kulcs is gyakorlatilag, ami akár mentes is lehet az első időszakban, aztán 5% a következő időszakban, 300 000 euróig. De ez a 15% önmagával véve egy elég jó. Nincsen helyi ipaűzési adójuk nekik is. Ez egyébként lassan szerintem itthon is el kell gondolkozni, mit akarunk ezzel csinálni, mert ahogy körbenézzük, látjuk, hogy gyakorlatilag szinte sehol sincsen. És az SZIA-juk is két kulcsos, de az 20%-tól megy fölfele, tehát 20% az első kulcs, és 136 000 euró fölött van nekik, és 27%-os második kulcsuk. Az áfájuk az 21%, és van két 5%-os, meg 9%-os kulcsuk, ami gyakorlatilag így mutatja. Most én próbáltam ránézni, hogy mi az, ami olyan nagyon speciális Litvániában, őszintén szóval nem nagyon találtam, ami meglepett egy kicsit, de azt gondolom, hogy mindettől függetlenül ez az ország méretéből és földrajzi sajátosságaiból ered, tehát valójában ez egy ilyen átmenet Lengyelország és talán a balti államok, a skandináv államok között, de egy biztos, hogy a skandináv térségnek egy fejlődő területe. Én azt gondolom, hogy nekik a migráció az egy nagyon komoly problémájuk volt és lesz is.
Mármint a kivándorlás tőlük.
A kivándorlás, igen. Tehát az, hogy gyakorlatilag elvesztettek 10 év alatt majdnem elvesztettek 800 000 embert, az egy ekkora népességnél, tehát 3,6-ról leesni 2,8 millióra az egy probléma. Ennek erre a munkanélküliségük azt hiszem 7%-os lett, vagy 7%-os, de azért ez egy komoly gond, és ennek szerintem nem feltétlenül a rossz életkörülmények, hanem inkább az a politikai környezetük. Nagyon közel vannak, ugye most így, hogy beszéltünk róla, a Belorussziához, Oroszországhoz, szerintem ezeknek a balti államoknak az orosz medve közelsége az biztos, hogy egy még mindig egy komoly problémájuk, és a történelem azért nagyjából megmutatta, hogy ez nem annyira szerencsés együttélés szokott lenni. Úgyhogy én így elsőre ennyit tudok mondani.
Ásványi kincs az semmi? Tehát ők is high-techbe bízhatnak? Tehát igazából...
Semmi. Hát tulajdonképpen én azt látom, hogy igazából semmi. Tehát bányaipar, nehézipar, semmi. Feldolgozóipar van. Tehát erőforrásaik nagyon-nagyon kevés van.
Tehát egyébként az erdő, a papír.
Igen, erdő, papír, csinálják bele a bútort, de igazából semmi olyan meghatározó forrás nincs, de szerintem egyébként mind a három balti államra menni fog, tehát ők azért nem egy Lengyelországgal, Sziléziával összehasonlítható terület. Igen. Mivel nincsen hegyük, tehát most nem azt mondom, hogy minden ott van, ahol hegyek vannak, de azért azt látni kell, hogy az igazából fejlett iparú országoknak valami fajta ásványi kincsük kell, hogy legyen, és ez itt nincsen. Tehát ők egy ilyen feldolgozóipari, logisztikailag egy tranzitország, amelyiknek közvetlen kiállása van a balti tengerre. Közvetlen alattuk van Kaliningrád, ami az oroszoknak ugye egy ilyen speciális területe, és élnek is vele. Van egy ilyen koridoruk, tehát amin keresztül az oroszok oda ki tudnak menni. Ez egy picit őket leárnyékolja, tehát ők kereskedelemben nem annyira erősek. Úgy tűnik viszont, hogy a lengyelekkel erős az együttműködésük, és a német ipar is azért ilyen szempontból, mint ahogy látjuk a kontinentálnál, el-eltalál oda. De egyébként, ha azt nézzük, hogy mi volt az elmúlt mondjuk 10 év, így rákerestem Litvániából, ami a nagy dolog történt, befektetés, beruházás, találmány, én nem nagyon találtam ilyet.
És turizmusban sem túlságosan bízhatnak.
Picit nem mondom, hogy szürke, mert én konferencián találkozom litván kollégákkal, kifejezetten szórakoztatók, nagyon kedves emberek, de most így az országról beszélve...
világos.
Nem találtam olyat, ami igazából érdekes lenne. Adójogilag nem rosszak, de ezért szerintem senki nem fog oda menni. Ennek az országnak szerintem komolyan oda kell figyelni, hogy merre akar tovább menni, ha nem akar elfogyni. Szóval ez egy nehéz ügy.
Igen. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt.
Mindig. Köszi szépen.
Köszi, szép napot.
Köszi nektek is. Sziasztok.
Jó munkát. Szia.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével röntgeneztük át Litvánia balti államnak a gazdaságát. Most az ennél jóval pezsgőbb politikai életéről fogunk beszélgetni Feledi Botondal, de csak a muzsika után.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
No, hát a vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő, adóvilág rovatunk állandó szakértője. Egy hallgató írja, és ezt azért tegyük rendbe. Kérheték súlykolni, 4 balti állam van, Litvánia, Lettország, Észország és Finnország. A köztudottal ellentétben Finnország nem skandináv állam, bár tévesen mindenki oda sorolja őket. Hát én ezt a megközelítést még nem hallottam.
Én
Botond.
Hallottam, de nekem a finnek azt mondták, hogy ők oda,
nem balti állam.
Nem, oda sem. Nem skandináv és nem balti. Ők finnek, illetve észak-európaiak, de hogy ők a Baltikumhoz tartozónak sem érzik magukat. Legalábbis akikkel én finnekkel beszéltem, ezt mondták.
Itt vagy, Botond?
No. Hogy mi hovasoljuk őket, meg ők magukat. Még a nordik is kérdés, hogy vajon akár most éppen Litvánia mennyire északinak gondolja magát. És ha etnikailag nézzük, akkor meg még izgalmasabb viták vannak, mert ugye pont a litvánok gyakorlatilag van olyan történelmi iskola, ami a porosz litván rokonságot is meg tudja találni, és ahogy ezek a balti törzsek korábban még ott a templomos lovagok idején egybe voltak, szóval nagyon izgalmasabb dolgok vannak. Mondjuk ha külső szempontból nézzük, akkor Oroszország Finnországtól Vilniuszig egyértelmű, hogy meghatározott fenyegetés történelmileg is mély nyomokat hagyott, tehát geopolitikailag ennek a vitának talán kisebb most a relevanciája, és annál is inkább aktuális ez, mert az európai parlamenti választással egyébként egybekötve egy elnökválasztást tartanak a félprezidenciális rendszerű Litvániában. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy hát a maga módján kőkemény választási kampány zajlik, másfelől pedig éppen nem olyan régen mondta a titkosszolgálat egy nyilvános sajtóközleményben, hogy arra számítanak, hogy az oroszok adott esetben akár ebbe is beavatkoznak információ, dezinformáció formájában.
Hát ha az amerikai elnökválasztásban gyanú szerint beavatkoztak, akkor a jóval közelebbi és érdekszférájuknak tekintett balti államok választásában miért ne?
Igen, igen, azt is mondhatjuk, hogy Párizstól, Vilniuszig és Stockholmtól Montenegróig, amikről beszélgettünk, ott mindig fel lehetett fedezni. Hát ez a diplomácia és ez a geopolitika.
Kezdjük onnan, hogy igazából az etnikum, az hogy néz ki, mert a Lettországnál ez állandó feszkó, hogy az orosz kisebbség lényegében többségben van, de hogy a litvánoknál ugyanez hogy fest? Ugye ők vannak mondjuk földrajzilag talán közelebb Oroszországhoz.
Érdekes módon ez pont náluk egyébként még a legjobb helyzet, tehát itt messze nem olyan számottevő az orosz kisebbség, és a legutóbbi adatok szerint, amin én is meglepődtem, és ezt majd még a hallgatókkal ellenőrizzük, de a tavalyi a bevándorlási hivatal, a litván bevándorlási hivatal adatai szerint most már több ukrán van, mint orosz. Ami egy egész izgalmas geopolitikai fejlemény lenne, hogyha így lenne. Nem tudom kizárni, egyébként az ukrán konfliktussal kapcsolatban is nagyon aktívan kommunikálnak, fegyveres pénzbeli támogatást adnak, tehát ők nagyon-nagyon figyelnek Ukrajnára. Éppen nem olyan régen a védelmi miniszterük forgatókönyveket vázolt fel, hogy mire számíthatunk, és hogy milyen szenáriókat lenne érdemes elkerülni, hogy teljes háború alakuljon ki a Donbaszban. Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy most már a kisebbségi helyzeteket is befolyásolja, hogy hogyan állnak hozzá ehhez az orosz Ukrajnában vívott konfliktushoz, és emellett ez most érdekes módon már a nyugati kapcsolataikat Amerikán túl is meghatározza. Ugyanis Németország éppen bejelentette, hogy 110 millió eurót fog elkölteni Litvániában védelmi kiadásokra, hiszen ebben az országban ő vezeti a NATO katonai erőknek a jelenlétét, tehát itt egy német vezetőség van, ami azért rengeteg pénz, gondoljunk bele, hogy ma Mike Pompeo Budapesten egyébként egy 50 millió dolláros amerikai támogatásról is beszélgethet a magyar miniszterelnökkel, ehhez képest itt a németek 110 milliót hajlandók befektetni. Tehát látni azt, hogy ez az ország tényleg nagyon közel van a tűzhöz, és ne felejtsük el Kaliningrádot. Tehát ez a picike orosz enklávé, ami Litvánia és Lengyelország között van,
ez leginkább egész Európa számára ugye a rakéta szempontból izgalmas. Tehát, hogy milyen rakétákat és milyen hatótávolsággal, milyen robbanó töltettel tudnak ide az oroszok telepíteni. És ebből a szempontból a lengyel-litván rakétavédelem elhárítás, katonai felderítés szerepe meghatározó, hogy tudjuk azt, hogy egyébként onnan kilőhető módon milyen veszélyek fenyegetik még a közelebbi európai országokat. Itt ugye Iskander rakéták is vannak, amik potenciálisan akár elláthatók atomtöltetekkel is. Ez ugye nem interkontinentális rakéta, tehát taktikai jellegű atomfegyverről beszélgetünk, de akkor is azért ez egy rossz érzés lenne.
A másik, ami meg egy kicsit elszakad Oroszországtól, és engem meglepett, hogy nem is olyan régen, február első napjaiban látott napvilágot az a hír, hogy Litvánia a kínai kémtevékenységtől is elég keményen szenved. Tehát két van, világhatalom nyomul ott. De miért érdekes Litvánia a kínaiaknak?
Hát az az igazság, hogyha az ember kellően tervez és végigolvasgatja a különböző elhárító hivataloknak az éves jelentéseit, akkor Prágától, Vilniusig, Rigától, Zágrábig nagyjából megtalálja ezt a két nagyhatalmat ezekben a jelentésekben. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy Litvánia érdekes, hanem Litvánia sincs lehagyva erről a térképről. Ugyanolyan kőkemény, és azt hiszem szó szerint szerepelt ebben a jelentésben is, hogy litván állampolgárokat próbálnak beszervezni. Hát ez a kínai felderítés dolga, és a litván elhárítási pedig, hogy ezt megakadályozza. Tehát ők ezt nem hallgatják el, kiteszik az ablakba, hogy van ilyen veszély, de hát egy olyan országról beszélünk, akik egyébként videós reklámspotokban is tájékoztatják a népességet, most akár a dezinformációról, akár arról, hogy milyen beszervezési kísérleteknek hogyan lehet vagy szükséges ellenállni. Tehát egy nagyon tudatos társadalmi védekezés zajlik. Ennek egyébként néha úgy tűnik, hogy már politikai hullámai, hogy mondjuk szépen politikai hatásai is vannak. Például arról is van egy vita, hogy a köztelevíziót az orosz dezinformáció elleni küzdelem jegyében esetleg már nem befolyásolják-e túlságosan is a kormánypártok. Tehát annyira társadalmilag elfogadott az orosz fenyegetés, hogy ennek örvén nagyon sok mindent meg lehet csinálni, és nyilván ott pedig ez egy lehetőség a politikai pártoknak, hogy a hatalmi szempontjaikat érvényesítsék, tehát meglehetősen máshogy állnak ez. Úgyhogy így van, nem csak a kémbotrányról, hanem a Huawei-ről is most már szó volt, úgyhogy szintén elmondták, hogy a Huawei potenciális fenyegetését azt most már vizsgálják az országban, és ezzel csatlakoztak Lengyelországhoz és azokhoz az európai országokhoz, akik ezt nyíltan megnevezték.
Belpolitikája épp ezért kissé talán unalmasnak mondható Litvániának? Mert mondtad, hogy félprezidenciális rendszer van, meg most lesznek a választások, de itt nincs olyan nagy váltógazdálkodás, nincs olyan nagy megosztottság, mint mondjuk a lengyeleknél?
Ezt a megosztottságot nem tudták szerencsére kitermelni, már csak azért sem, mert nagyon sok kis párt van. Tehát rengeteg kicsike párt van, és most is úgy néz ki a parlament, hogy miközben a konzervatívok adják a legnagyobb frakciót, egyébként egy szocialista és agrárpárt jellegű koalíció állt föl, amit ráadásul egy vaslédinek nevezett Dália Gribauskaite nevű államfő, egy tényleg nagyon határozott és az elnökválasztást kétszer sorban megnyert karatéban feketeöves nőről beszélünk, miközben a miniszterelnök pedig egy volt rendőr, aki most indul az elnökválasztáson. Úgyhogy voltak meglepetés eredmények, az agrárpárt egyébként nagyon meglepő módon, hogy így visszajött, és nagyon szépen látszik ez a dinamika, ami mondjuk így külső szemlélőnek inkább egy egészséges benyomást kelt demokratikus szinten, nem pedig beállt fekér táborok öltik egymást kíméletlenül.
Oké, hát nem is baj, ha nincs megosztottság, hogyha két ilyen irdatlan malomkő között törlődik.
Talán pont ez egy érdekes kérdés lenne, hogy mennyire ez az okokozati viszony, hogy egyszerűen meg se engedhetik, vagy veszélyes lenne. Úgyhogy ebben is ügyesek, ugye az ÉSZ-t és a lett banki botrányok ugyan a saját bankjaikat nagyon elkezdték figyelni. Ugye ott elképesztő pénzmosások derültek ki, orosz pénzmosások, amiknek aztán volt dániai leágazása is, és hát emellett azért ők is sokat foglalkoznak a saját katonai kérdéseikkel, potenciáljaikkal, de most azért alig, hanem a LP és az elnökválasztás lesz a legfontosabb a következő két hónapban.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információt, csomagot, jó munkát kívánunk a hétre, Boton.
Köszönöm, nektek is
hallgatottak. Szervusz.
Szervusztok.
Feledi Botond, külpolitikai szakértő, adóvilág rovatunk állandó szakértője volt a vonal túlsó végén.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.